Mai vendégünk dr. Falus András, immunológus, egyetemi tanár, aki a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének az igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Hogyan látja Jézus Krisztus hatását az orvostudományra?
Nem lehet összevetni a kettőt, a hit számomra a miért kérdésre, a tudomány a hogyan kérdésre ad választ. Jézus Krisztus nekem, aki messziről érkeztem a hitbe, a megváltást jelenti. Azt, hogy nem vagyok egyedül. A személyes megszólítottságot, a személyes megváltást. És a munkámat igyekszem azzal a lelkülettel, magatartással, alázattal, tisztelettel, hálával végezni, hogy minden, amim van, azt én kaptam. Minden, ami van, az fentről érkezett olyan ajándék, amit nekem nyilvánvalóan vissza kell, és másnak át kell adnom. Nem magamnak kaptam, hanem szétosztásra, gazdagításra, kiteljesítésre, a magam nagyon szerény emberi lehetőségeimen belül. Nekem a hit azt jelenti a munkámban, a kutatásban, hogy nekem ez a dolgom, ez a helyem, én nagyon elégedett vagyok ezzel a helye, és rendkívül hálás.
Említette azt, hogy messziről érkezett Krisztushoz, ez pontosan mit jelent? Akkor hogyan találkozott Krisztussal, hogyan jutott hitre?
Egy zsidó hátterű családból érkeztem. Születésemkor katolikusnak kereszteltek, sőt már a szüleim is áttértek a keresztény hitre. Ez nem mentette meg a család nagyon-nagyon sok tagját a holokausztól, a elfüstöléstől. Számomra a hit, a katolikus hit egy érdekes játékot jelentett, és bevallom, hogy nem tartott sokáig, és ugyan egy időben lelkesen jártam templomba, ez elmúlt. Az én megtérésem felnőtt koromban történt, hála Istennek együtt feleségemmel, aki kicsit más háttérrel, de hasonlóan vallástalan családból érkezett. Megházasodtam, boldog, harmonikus házasságban éltem, és három gyerekünk lett, és mind a hárman ma már felnőtt emberek. Az egyik lányom egy fiatalember kapcsán eljutott a Torockó téri református gyülekezetbe. Majd ő elhívta a húgát, a második gyermekünket, és akkor már feleségemmel kíváncsiak lettünk, hogy mi is van ott, amiért ez a két gyerek olyan fénylő arccal érkezik haza a jótársaságon kívül, és elmentünk, és beültünk a karzatra, és egyszer csak meghallottuk egy embernek a beszélt, aki Cseri Kálmán volt, és ott mi olyan elképesztő vonzásba kerültünk, ami után mi elkezdtünk ott egy közösségbe járni, egy családos közösségbe. A második lányomnak udvarolni kezdett egy fiatalember, az ő családjával, különösen a édesanyjával megismerkedtünk, aki egy hatalmas személyiség volt, sajnos nagyon fiatalon ment el, és ez a hatás mindkettőnkre, a feleségemmel megtérést jelentett. Tehát a mi megtérésünk felnőtt korunkban történt, ez nekem egy második megszületést jelentett. Ez nem azt jelenti, hogy az ember élete könnyebb, az azt jelenti, hogy az ember nincs egyedül a nehézségekben, és én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt megkaptam.
Úgy beszélt most a megtérése utáni időről, hogy akkor teljesedett ki az élete. Pedig ön egy nagyon elismert tudós, egy átlagember azt gondolja, hogy igencsak kiteljesedett élete volt előtte is.
Lehet, hogy az átlagember így gondolja, én magamban nem gondoltam így, és most se gondolom úgy, hogy az elég. Nagyon érdekes, hogy ezelőtt a pasaréti történet előtt mi hosszú évekig Egyesült Államokban dolgoztunk, Amerikában, Bostonban, a feleségem is, még én is ösztöndíjon, gyerekeinkkel együtt. Ez tényleg egy sikeres ösztöndíj volt, olyan munkát kezdhettem el a immunológiában, a genomkutatásban, ami nagyon korszerű volt, haza tudtuk hozni, itthon munkahely várt, és mégis a hiányérzet jelent, meg egy nagyon jó családi élet, szerelmi, fiatalkori, ártatlan szerelmi házasság nyomán, ennél ideálisabbat nem kívánhat senki, három gyönyörű, egészséges, szép gyerekkel, perspektívával, munkahelyel, és mégis megjelent kézzel foghatóan valami hiány. Tehát a tudomány, az elismerés az egy időleges dolog, illetve nagyon jó, és nem akarom eljátszani az ártatlan, szokás szerint. Én nagyon örülök ezeknek az elismeréseknek, nagyon hálás vagyok érte, csak az ember tudja, hogy ezeket a dolgokat ő tényleg kapta. Ezt én teljesen komolyan gondolom, nem is lehet másképp gondolni, kapta. Nem ő harcolta ki, vagy dolgozott megérte, mert rengeteg ember iszonyú sokat dolgozik, és nem ér el valamit. Én kivételezetten, hogy is mondjam, az Úristen kijelölt egy utat, rengeteg sikerélményt adott, rengeteg kihívást, persze kudarcokat is, de az elismertség, a belső béke, a személyesség az Istennel. Ez a legfontosabb. Nem hívő emberekkel beszélek, és mondom, hogy nekem mit jelent ez. Mindig ezt mondom, hogy én személyesen vagyok megszólítva, és ebben még az egyház sincs benne. A hívő ember élete az egy személyes Isten kapcsolat. Ez nagyon hiányzott, és a legjobb tudományos elismerés se pótol semmit ebből. Az ember csinálja a munkáját, mindegy villamosvezető, mindegy újságíró, mindegy géplakatos, mindegy pék, mindegy színész, mindenki a saját helyén. Én nekem ez a dolgom, abban megyek előre, mert ez a természetes, az elismerés, a siker az egy hozzátartozó valami, de az igazán lényeges dolgok azok mindig a belső békében zajlanak le, és ez számomra ma elképzelhetetlen hit nélkül.
Szeretnék a munkájára is rákérdezni, ön genetikával foglalkozik, és azt a mondatot mondta, hogy minden, amilyen van, azt úgy kapta. Most, ha a genetikára gondolok, akkor a génjeink ugye sok mindent meghatároznak. Önnek mi a véleménye, hogy ami benne van a génjeinkben, az determinálja a sorsunkat, vagy nem szabad ilyen sarkítottan fogalmazni?
Nem szabad ilyen sarkítottan fogalmazni. A Mindentudás Egyetemen volt alkalmam előadást tartani még 2003-ban, és most még lesz néhány. Akkor azt a címet adtam, hogy genom, génjeink, sors vagy valószínűség. És a végén azt a választ adtam, hogy valószínűség. Ma azt a választ adnám 4 év után, hogy valószínű sors. Ma már tudjuk, hogy nem gének a legfontosabb öröklési elemek, hanem a génen kívüli elemek, a egész genetikai állományunknak az 1,3%-a csak a gén. A többi, amit 98,7%, az talán még fontosabb. Ezzel utóbbi 2 évnek a hihetetlen robbanása, ez most egy szakmai kitérő zárójel volt. Mindegy, szóval a genetikai állományunk rengeteg mindent meghatároz, még azt is, ami csak környezeti hatásra nyilvánul meg, az is meghatározott genetikailag, hogy valamire hogy reagálunk. Ugyanakkor ez volt az egyik állítás, tehát nagyon meghatározott, ugyanakkor most kezdjük érteni az elejét ennek a szabályozásnak. Tehát az az emberi nagyképűség, hogy mi már értjük ezt teljes vagy nagy részletesség, ez egyszerűen nevetséges. Tudnélik, olyan komplexitást teremtett meg az Úristen ebben a biológikumban, az életben, aminek az elejét most kezdjük érteni. Az írásbeliség most kezdődik a biológiában. Tehát most kezdjük érteni a betűket. És hát hol vagyunk még a mondatoktól, vagy az egésznek a tartalmától? Tehát egyrészt igen, a gének, a genetikai állományunk, a genomunk, úgy mondjuk, határozza meg azt, hogy mi lesz velünk, milyenek vagyunk, mi a sorsunk, hogy reagálunk dolgokra. Természetesen vannak környezeti tényezők, egy tégla ráesik a fejemre, az környezeti tényező, de azt, hogy ez hogy történik, annak most kezdjük az elejét megérteni. Tehát részben igaz, részben nagyon keveset tudunk róla.
A filmipar már nagyon sokszor felkapott olyan témát, ami azt sugallja az emberek felé, hogy nagyon-nagyon veszélyes lehet egy-egy tudományos felismerés. Önnek erről mi a véleménye?
Az a véleményem, hogy a tudománynak nincs ideológiája. Ez a legnagyobb tévedés, és nyilvánvalóan a populáris sajtó az szereti a szenzációkat, el kell adni a terméket, teljesen világ, semmi probléma nincs ezzel. A probléma azzal van, hogyha nem beszélünk világosan, és ezért tartom a tudományos ismeretterjesztést az egyik legfontosabb tevékenységének egy embernek, aki tudománnyal foglalkozik. Úgy gondolom, hogy ezek a filmek, ezek a science fictionek, hogy elő lehet állítani új lényeket, néhány kis nukleinsabb mintába, ez egyszerűen a fantáziának a szüleménye. Szórakoztató filmekről van szó, én nagyon tetszett a Jurassic Parknak a története, a maga helyén az akció filmek és a érdekes ilyen fantázi filmek között. Ugyanakkor ennek mai tudásunk szerint semmiféle alapja nincsen. Nem lehet, hála Istennek, hála a jó Istennek, az Úr Istennek, nem lehet intelligenciát genetikailag befolyásolni. Gyógyszerre sem lehet. Hát melyikünk nem tudja, hogy depresszió ellen, vagy különböző idegrendszeri, pszichiátri betegségek ellen kitűnő gyógyszerek vannak. Tehát gyógyszertanilag be lehet, genetikailag ma még nem lehet. Az agyunk egy olyan bonyolult, magasabb rendű hálózati struktúra, aminek a genetika csak az építőköve. Tehát mintha a szikszuszi kápolnát a téglák összetételéből próbálnánk az élményt megérteni. Körülbelül ilyen távolsága van a kettő egymásnak. Nagyon fontos a téglát ismerni, hogy miből van, de hát a szikszuszi kápolna lényege a struktúra, a képek, az arányok, a építészeti fantázia, amit megjelenít. Mint minden tudományt, ezt is nagyon rosszra is lehet használni. Természetesen kábítószereket is lehet genetikai úton előállítani. Olyan gondolatrendőrséget lehetne genetikai identifikáció azonosításra előállítani, ami természetesen emberi jogokkal szembeáll. Manipulálni is lehetne egy-két funkciót, amire nincs joga az embereknek. De törvények is vannak, szóval egy világos, áttekinthető, nyilvános, hangsúlyozottan nyilvános viszonyrendszer mellett törvényi, legitim megoldásokkal a tudományt, így ezek között a genetikát, a genomikát olyan helyzetbe lehet hozni, hogy nem mumus, vagy nem csodatévő bálvány. Ez a két szélsőség a legveszélyesebb. Bálvány imádunk egy tudományba, pedig a tudomány nem mindenható. Egyedül az Úristen a mindenható, aki teremtette ezt a gyönyörű világot, és betekintést adhat egy kismértékben ebbe a világba. De a tudomány az nem mindenható, a bálványimádás legnagyobb veszélye, hogy csalódással végződik. Mert ja, ezt se tudja, hát akkor az egészet kidobjuk. A másik szörnyű szélsőség a tudomány démonizálása. Az ördökként való, a veszélyként, a borzalomként való megjelenítése, hogy majd olyan genetikailag módosított növényekből készült táplálékot fogunk adni, amivel megmérgezik az emberiséget. Ez ugyanolyan őrült túlzás, ami szélsőséges. A tudomány önmagában megállíthatatlanul fejlődő, gyönyörű emberi társadalmi lehetőség.